Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor nagyszabású fogolycserét javasolt Oroszország és Ukrajna között, valamint karácsonyi tűzszünetet. Moszkva támogatja a magyar miniszterelnök erőfeszítéseit, jelentette ki Dmitri Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. A magyar miniszterelnök a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott tegnapi telefonbeszélgetés során javaslatot tett arra, hogy karácsony estéjén nagyszabású fogolycserét hajtsanak végre Oroszország és Ukrajna között, és karácsonyi tűzszünetet hirdessenek, mondta. Hozzátette, Oroszország számít az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások folytatására, és támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök ebben az irányban tett erőfeszítéseit. Hangoztatta, Oroszország soha nem mondott le a békeszerződésekről, és többször kijelentette, hogy kész a 2022-es isztambuli megállapodások alapján folytatni azokat. Közölte, hogy az orosz szövetségi biztonsági szolgálat átadta a moszkvai magyar nagykövetségnek a cserére váró foglyok listáját, de Ukrajna minden javaslatot elutasított. Csak nem 1 milliárd forintból létesülnek támogatott lakhatási férőhelyek Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáját felelős államtitkára a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány Baross utcai intézményében. Fülöp Attila elmondta, mivel Budapesten ez eddig kevésbé volt megoldott, pályázatot írtak ki önkormányzati egyházi civil szervezeteknek fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kialakítására. A cél az, hogy kisebb, családiasabb, az ott élő 8-12 ember igényeinek jobban megfelelő lakhatást biztosítsanak a fogyatékossággal élőknek. Országosan már 4700 ilyen férőhely van, emelte ki. Az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács úgy döntött, hogy jogi személyiségű alapítvány létrehozásával támogatja az Európai Parlamentben működő Patrióták Európáért frakciót, jelentette be Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján. Csizmadia László úgy fogalmazott, szembe kell nézni azzal az igazsággal, hogy Európa gazdasága tönkre lett téve, és a háború nem hozott eredményeket. Elmondása szerint a Patrióták frakciójának az a feladata, hogy a civil lakosság megbízásából olyan gazdasági, politikai kezdeményezések élére álljon, melyek elősegítik a háború befejezését, valamint tisztázzák az illegális és egyéb bevándorlás közti különbségeket. Csak nem 20 beteg jelentkezett ételmérgezéses tünetekkel tegnap a zalaegerszegi kórházban, a megbetegedéseket valószínűleg egy étterem menüjének elfogyasztása okozta. A Zalavármegyei Szent Rafael kórház a magyar távirati iroda érdeklődésére megerősítette az aol.hu információját, miszerint szerdán az éjszakai órákig 14 paciens érkezett ételmérgezésre utaló tünetekkel a sürgősségi betegellátó osztályukra, 4 további beteg pedig telefonon igényelt segítséget. Valamennyien ugyanabban az étteremben ebédeltek, ugyanabból a menüből. A sürgősségi osztályra került paciensek az állapotuknak megfelelő kezelésben részesültek, majd megfigyelés után hazamehettek. Többek között olyan pénzügyi kérdésekről is döntöttek ma a miskolci közgyűlésen, mint a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének, valamint a korábbi alpolgármesterek végkielégítésének megállapítása. A polgármesteri és alpolgármesteri illetményekről szóló napirendi pontot Nevelős Szabolcs jegyző ismertette, elmondta, az országgyűlés módosította a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, amely szerint a megyei jogú városok polgármestereinek illetménye megváltozott. Hozzátette, az illetményt október első napjára visszamenőleg a 2023-as nemzetgazdasági átlagkereset 4,5-szeresében kell megállapítani. Bár az előterjesztést véleményező bizottságok támogatták az illetmények és költségtérítések emelését, Tóth Szántai József polgármester egy hozzászólásában arra kérte a közgyűlést, ne szavazzák meg a javaslatot. Szerinte, mivel nem ismerik a jövő évi költségvetés számait és az elmúlt 5 év döntései súlyosan, súlyos terheget rónak a jövőben Miskolcra, így lelkiismeretük szerint nem szavazhatnak meg béremelés saját maguknak. A város közgyűlése nem fogadta el a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról. Holnap több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Ezen a napon ünnepeljük a guadalupei boldogságos Szűz Máriát. Ismertetés az első beszámoló alapján. A hagyomány szerint 1531. december első napjaiban történt. Egy szegény, de nemes lelkű Juan Diego nevű ember, aki Cautitlanből származott, és bizonyos lelkiügyek voltak rábízva, mert a tlatilolkói szerzetesekhez tartozott, az egyik szombaton korán reggel szentmisére Tlatilolkóba indult. Amikor a tepeyaknak nevezett dombhoz érkezett, már világosodott. A dombtetőn éneket hallott. Amikor az éneknek vége lett, bár senki sem járt arra, hangot hallott a domb felől. Kedves Juan Diego, szólt a hang. Ő rögtön abba az irányba ment, ahonnét a hívó hangot hallotta. Amint a domb tetejére felérkezett, egy úrnő állt ott, aki hívta, hogy menjen oda hozzá. Amikor eléje érkezett, látta, hogy az úrnő ruhája fénylik, mint a nap. A szűz mindjárt ki is nyilvánította előtte akaratát. Így szólt hozzá. Tudd meg, szeretett fiam, hogy én Szűz Mária, a mindenkor szeplőtelen szűz vagyok, anyja az igaz Istennek, az élet szerzőjének, aki mindent teremtett és fenntart, aki az ég és föld ura. Nagyon akarom, és forrón kívánom, épüljön itt ezen a helyen nekem templom, hogy fiamat Jézust megmutassam, kinyilvánítsam, és dicsérjem, hogy kiárasszam szeretetemet és anyai érzületemet, oltalmamat és védelmemet, mivel valójában a ti kegyes anyátok vagyok, a tiéd és mindenké, akik csak a földön élnek, mindazoké, akik szeretnek, akik keresnek, akik áhítattal és bizalommal segítségül hívnak engem. Itt letörlöm könnyeiket, és meghallgatom panaszaikat, megsegítem őket szorongatott helyzetükben, és enyhülést hozok nekik megpróbáltatásaikban. Hogy pedig kívánságom teljesüljön, menj el Mexikóvárosba, a püspöki palotába. Mondd meg a püspöknek, hogy én küldtelek, mert azt akarom, hogy ebben a völgyben templomot építsenek nekem. Juan Diego nyomban el is ment a püspök házába, akinek neve Juan de Zumarraga volt, Szent Ferenc rendjéből. A püspök ugyan meghallgatta őt, de mintha nem hitt volna neki mindenben, és ezért ezt válaszolta, fiam, jöjj el újra, és ismét meghallgatlak, majd gondolkozom, hogy mit kell tennem a kívánságoddal kapcsolatban. Másnap Juan Diego látta, hogy a királynő lejön a dombról. Odajött, és így szólt hozzá. Halljad, szeretett fiam, ne aggódj nagybátyád betegségével, vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nem de én a te anyád vagyok? Nem de oltalmam és védelmem alatt állsz? Nem de én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölemben és karjaimban vagy. Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál. Menj fel, kedves fiam, a dombra, és azon a helyen, ahol engem láttál, és ahonnét szóltam hozzád, különböző virágokat találsz. Szakítsd le, és gyűjtsd össze ezeket a virágokat, aztán jöjj, és hozd ide nekem. Juan Diego elment, összegyűjtötte a virágokat, és az ég királynője elé vitte. Ő pedig tiszteletre méltó kezeibe vette azokat, majd Juan Diego köpenyére téve így szólt. Szeretett fiam, ezeket a virágokat vidd jelként a püspökhöz. Te az én küldöttem vagy, akinek hűségében megbízom. Szigorúan megparancsolom, vigyázz a köpenyedre, csak a püspök előtt nyisd ki, és amit viszel, mutasd meg neki. Beszéld el neki, hogy parancsom szerint hogyan mentél fel a dombra, és szedted össze a virágokat. Beszéld el, hogy csodálkozva mi mindent láttál, és így higgyen, és építse fel a templomot, amelyet akarok. Ahogyan az ég királynője megparancsolta, Juan Diego Mexikóváros felé indult. Örvendezve bízott abban, hogy minden sikerülni fog. Amikor belépett a püspökhöz, leborult előtte. Elbeszélte mindazt, amit látott, és amiért küldetett. Így szólt a püspökhöz: Uram, amit parancsoltál, teljesítettem. Elmentem az úrnőmhöz, az ég királynőjéhez, az Isten szülő Szűz Máriához, és mondtam: Te jelet kérsz, hogy hinni tudj nekem, és templomot építs azon a helyen, ahol a szűzanya kívánja. Elmondtam neki: Megígértem, hogy jelet viszek neked, amely igazolja az ő akaratát. Lám, meghallgatta kérésedet. Jó néven vette, hogy jelet kértél ahhoz, hogy akaratát teljesítsd. Megparancsolta, hogy ma korán ismét jöjjek el hozzád. Akkor az egész város összejött, és látták a tiszteletre méltó képet, amely Juan Diego köpenyén keletkezett. Megcsodálták, Isten művének tekintették, és imádkozni kezdtek. Juan Diego halálosan beteg nagybátyja azon a napon meggyógyult, és elmondta, miként hívta segítségül a Szent Szűzet, akit a guadalupei boldogságos Szűz Máriának neveznek. Második János Pál pápa a guadalupei boldogságos Szűz Mária ünnepét 2002-ben rendelte el az egész egyház számára. A szentmisében így imádkozunk: Istenünk, irgalmas atyánk, te népedet Szent Fiat szentséges anyjának különleges védelme alá helyezted. Add, hogy mindazok, akik a guadalupei boldogságos Szűz Máriát segítségül hívják, az igazság és a béke útján mindig buzgó lélekkel munkálják a népek fejlődését, Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják Krisztus második eljöveteléről, a szerkesztő Grunda János.
Itt a Földön, hogyha Jézus tanítása szerint élünk, már a kegyelmi életben élünk, és az a megkezdett örök élet. És mi az örök élet? A kegyelmi élet beteljesedése. Teljes és végérvényessé válik a kegyelmi élet, amit elkezdődött a Földön. Most egy kicsit elmélkedjünk részletesebben Krisztus második eljöveteléről. Szentírásban így tanít minket Jézus, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Vagy más helyen ezt mondja az angyal, mit néztek az égre, úgy jön el, ahogy most felment. Jézus mennyben menetelének a pillanata. Most idézek az előtt dogmatikából, de mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyeváltoztatással járna. A megdicsült Krisztus teste fölötte áll a tér és az idő kategóriájának. Számára menny nem jelent helyet, eljövetele tehát nem azonos lesz Epifániájával, azaz megdicsült embersége mindenki előtt való kinyilvánulásával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul, állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltaképpen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem mi világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Mi bizonyos dolgokat ugye csak emberi módon tudunk elgondolni, mert emberek vagyunk. Ezért kell az egyház tanítását tanulmányoznunk, és azon elmélkedni. A parúziának, Krisztus második eljövetelének két arculata van, egyrészt reménykedve örömmel várjuk, ami hitből fakadó remény és öröm. Várjuk reményünk boldog beteljesülését. Másrészt pedig félelemmel, hitből fakadó, üdvös félelemmel, mint a harag napját. Jézus az idők végén megkoronázza, betetőzi a történelem során végighúzódó állandó eljövetelét. Ő folyamatosan jön, folyamatosan közeledik hozzánk, és egyre inkább egyesülni szeretne velünk. Elsősorban a szentségeken keresztül, az ő igéje által, és azáltal, hogy az ő tanítása szerint élünk. A parúzia beköszöntését a kínlatkoztatás apokaliptikus színekkel ecseteli, a nap elsötétül a csillagok lehullanak az égről. És a parúziának, Krisztus második eljövetelének vannak előjelei, amit a Bibliából kiolvashatunk. 7 ilyen előjel van, sorolom egyenként. Az első, az evangéliumot hirdetni fogják minden népnek. Máté evangéliumának a 24. fejezet 14. verse. Az apostolok elhagyják Palesztinát, kitűr az üldözés, Jézus kiadja a missziós parancsot, és elkezdődik az ige hirdetés az egész világ számára. Itt ebben az első feltételben, ahogy előjelben nem beszél a Szentírás arról, hogy az ige hirdetés eredménye, vagy ennek elfogadása mennyiben feltétel. Itt az első pontban. Második, Izrael elfogadja Jézust messiásnak. Hányszor akartam összegyűjteni Izrael fiait, tehát a zsidóság megáltalkodottsága csak átmeneti. Harmadik előjel az Antikrisztus fellépése, amely nagy apostáziát eredményez. János első leveléből idézek, második fejezet 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Veszélyes itt konkrét személyeket megnevezni, mint Antikrisztus, egy biztos nagy hitahagyás veszi kezdetét. Negyedik előjel, Illés és Hénok eljövetele. Jelenések könyve 11. fejezet, 3. versétől a 12. versig idézem. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáin, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehelete száll beléjük, és talpra állnak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott, gyertek fel ide, és ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszállnak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengés következtében 6000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az égistenének. 5. előjel, viszálykodások, gyűlölködések, háborúk lesznek sok helyen a földön. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 7-8 vers. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Viszályok, gyűlölködések, háborúk mindig is voltak, és hát valószínűleg lesznek is a világ végéig, tehát ebből túl sokat nem tudunk kiolvasni. 6. Az emberfia jelének megjelenése az égen. Máté evangéliumának 24. fejezetéből 30-as vers. Akkor föltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, mint az emberfia eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjti a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. Az emberfiának a jele a kereszt. És a 7. előjel, parózia 7. előjele, katasztrófák, földrengések, kozmikus katasztrófák. Ezeknek, amiket itt felsoroltam, mindnek be kell következni ahhoz, hogy eljöjjön Jézus másodszor. Időpontjáról nem tudunk semmi biztosat. Az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj, olvashatjuk a Bibliából, vagy mint az idegenből hazatérő gazda. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Péter 2. levelének 3. fejezetéből. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el a figyelmeteket. Az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év, 1000 év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és sietetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Tehát nem késlekedik az Úr, hanem türelmesen várja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Krisztus második eljöveteléről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból, Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Advent második hetének csütörtökén járunk, már az advent közepe felé haladunk, az öröm vasárnapja felé, és most a múltkori szentírási olvasmányokról, evangéliumokról való elmélkedés után egy kicsit személyesebb síkra szeretném terelni ezt a beszélgetést, és egy kicsit arról beszélni, hogy mit jelent számunkra az advent, hogy most már így benne vagyunk az időben, mit jelent számunkra az advent, mi az adventi idő jellegzetessége, üzenete, fontossága a saját egyéni életünkben, hogyan tudjuk ezt tettekre váltani, megélni, hogyan tudjuk a lelkünket, a szívünket előkészíteni karácsony örömére. Az előző időszakban, már advent első vasárnapján is mondtam, hogy annyira furcsa az advent, mert ez egy hagyomány, egy várakozás, és pontosan ez az, amit a mai ember minden téren próbál elkerülni, hogy ne kelljen semmire várni, hanem mindent azonnal megkapjon, mindent azonnal megvehessen a boltban, megvásároljon, minden eszközt azonnal le tudjon cserélni, hogyha valami problémája van, gondoljunk csak bele, hogy a háztartásainkban is most már nem nagyon javítunk, visszük szerelőhöz, vagy éppen mesterember ez azt, ami elromlott, hanem kidobjuk és veszünk másikat, mert hogy olyan világot élünk, ahol ezt megtehetjük, hogy mindent azonnal rögtön cserélhetünk, megvásárolhatunk, megkaphatunk, és pontosan ez a mai gyerekeknek is a gondolkodásmódjuk, már ebben a világban nőttek föl, hogyha bármi elromlik, vagy bármit tönkreteszünk, akkor azt azonnal eldobhatjuk és vehetünk egy másikat. Nem kell várni semmire, nem kell türelmesnek lenni, hanem amikor éppen jól esik, akkor kérhetek valamit, és azt meg is kapom. Azért ugye sokszor visszagondolhatunk a régi karácsonyokra, vagy ünnepekre, hogy mennyit vártunk egy-egy ajándékra, még én is gyerekkoromban, hát mondjuk még amit nyár elején kinéztem magamnak is ajándékként, hát azért december messze volt, és tudatosítani kellett magamban, hogy nem fogom megkapni december előtt, vagy esetleg karácsony előtt, és azt türelmesen ki kellett válni. Ma már alig lehet a gyerekeket ezzel úgymond megsérteni, hogy neki várni kell esetleg egy-két hetet, egy-két hónapot arra, hogy megkapjon valamit, amit szeretne, és sajnos úgy nőttek föl már a mostani kisgyerekek is, vagy úgy nőnek föl, hogy mindent azonnal megkapnak. És az advent ebben a fogyasztói társadalomban megmaradt egy ilyen várakozó időszaknak, és az egyház ragaszkodik ehhez a 4 hetes várakozáshoz. Nem lehet minden vasárnap karácsony, nem lehet azonnal beleesni az ünnepbe, hanem ki kell várni ezt a 4 hetet, át kell elmélkedni, végig kell járni ezt az utat, és mi ragaszkodunk ehhez a hagyományhoz, hogy türelmesen hétről hétre gyújtunk meg egy-egy gyertyát, és várakozunk arra, hogy találkozzunk Isten szeretetével, Jézus Krisztusban, aki megszületett erre a világra. Mi a ti első emléketek az adventről, Krisztina?
Elsőként eszembe jutott a közös imádság. Ugye nagyszüleimmel nőttünk fel, tesómmal, de természetesen édesanyámmal, még akkor édesapámmal is, és mindig volt családi gyertyagyújtás szombat esténként közösen imádkoztunk, és ez annyira szép volt. Tehát advent a kedvenc időszakom, egyébként mert nagyon gazdag szerintem, de ugyanakkor azt érzem, hogyha az Istennel kézen fogva, és azt gondolom, az Istennel kézen fogva járom ezt, és azért az évek, évtizedek során ez így egyre inkább fejlődött az életemben, akkor azért a kísértés, ami ilyenkor szintén nagy dömping, kísértés dömping van, akkor azért azok úgy nem elgyengülnek, hanem az Isten erejével jobban vissza tudom ezeket verni, vagy vissza tudja bennem ezeket verni az Úr. Tehát az, hogy a szentírási részeken való elmélkedés, akkor a mindennapos zsolozsma, a roráte rengeteget jelent. Tehát annyira, annyira sokat ad az, hogy felajánlhatom valakiért, hogy imádkozhatok ebben az időszakban, és a másiknak való örömszerzés időszaka is ez számomra. Hogy egyre, tehát, hogy ilyenkor sokkal több ember vágyik arra, hogy kapjon szeretetet a másiktól, azt érzem. Hogy az emberek szeretetésége ilyenkor megnő szerintem, és olyan jó ezt észrevenni, hogy amikor az Isten kegyelméből ezt észreveszem, és akkor tudok nekik sok szeretetet adni. Tehát az irgalmasság cselekedetét is gyakorolhatjuk ilyenkor. Rengeteg lehetőség van a felajánlásra, a fejlődésre, akkor a bűneinkkel való szembenézésre is például, csak hát ez ugye akarnunk kell szembenézni azzal, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell.
Milyen érdekes dolog, amit mondtál, vajon miért nő meg ilyenkor az embereknek a szeretetésége? Ez olyan érdekes kérdés, nem? Hogy mint hogyha csak adventban látnánk ezt a jelenséget, ezt a topzódó jelenséget, hogy tényleg ilyenkor mindenki csúcsra járatja a szeretetéséget, meg a segítőkészséget is valahogy ilyen. Egy ilyen érdekes kombináció ez ilyenkor adventben. Miért van ez, hogy...
Hát nem tudom, hogy azért, mert egy nagy ünnep közeleg, és ugye, hogy készülnének az emberek a szépre, a jóra, és nagyon-nagyon sokan nem tudnak, mert nem igazi az ünnepük. És hogy vágynak egy igazi ünnepre a szívük mélyén, ugye, ami csak Istennel lehetséges, hogyha jól megnézzük, meg ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz. És hogy az emberek erre vágynak, de nem tudják, mi az, amire vágynak, és keresik. És ez a keresés karácsony előtt szerintem sokkal aktívabb, sokkal intenzívebb, mint mondjuk máskor.
De érdekes, mert talán egyik ünnep előtt sincs ilyen intenzív szeretet keresés, mint a karácsony előtt. Valahogy ez az ünnep annyira erről szól, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ahogy szoktuk olvasni, hogy ez valahol titkon mindenki tudja. Tehát ez valahol mindenkinek ott van a szívében, hogy, hogy ez az Isten szeretetének az igazi nagy ünnepe, és ezt mindenki tudja, csak nem mindenki érti. Tehát aki nem vallásos, az nem érti meg, de valahol belül ilyenkor felrobban a szeretettől tulajdonképpen. Tehát érzi azt, hogy ez nem egy emberi szeretetről szól ez az ünnep, hanem valami sokkal többről, csak éppen nem biztos, hogy tudja, hogy hol kell keresni ezt a többet. Ugye amiről elmélkedtünk annak idején advent első vasárnapján, ugye ezt hoztam példaként, hogy amikor azt mondtam, hogy menjünk fel az Úr hegyére, hogy az a találkozás helye, az Istennel való találkozás, amihez ugye kell az áldozat, a lemondás, az áldozatvállalás, és százszorosan kapjuk vissza, hogyha Istennek adunk, azt mindig százszorosan fordítja vissza, hogyha őszintén adtunk. És hogy mire tanít ez a hegymászás Istennel? Arra, hogy az igazi szeretettel találkozunk. És akkor mondtam azt, hogy pontosan a világnak az egyik nagy problémája az, hogy önző szeretetben él. Magát szereti, a saját malmára hajtja a vizet, de a másik embert nem veszi észre, a másik embert nem szereti, a másik embert kikerüli. Vagy csak akkor foglalkozik a másik emberrel, hogyha valamilyen érdeke fűződik hozzá, hogy foglalkozzon vele. És ez az önző szeretet, ez egyre több sebet okoz a világban, az önző szeretet egyre jobban megbénítja az embernek a lelkét, és az önző szeretet egyre jobban bezárja az embert az Isten előtt. Ez az önző szeretet ugye növeli a magányérzést, növeli a szeretet hiányt, mert önző. És az isteni szeretet, az igazi szeretet, amire Isten tanít minket, az mindig gyógyít, mindig megnyit, mindig kinyitja a lelki szemünket. És nagyon sokan azt hiszik, hogy szeretetben élnek, de igazából csak egy önző szeretetben, egy magának való, egoista szeretetben élnek, ahol csak az érdekek mozgatják a szeretetet, amit idézőjelbe is tehetünk nyugodtan, és nem abban az igazi önzetlen szeretetben, amire az Isten tanít minket. Ezért is van ez, hogy ilyenkor a szeretet éjség nagyobb, mert sokan talán ilyenkor döbbennek rá arra, hogy igazából nem a normális szeretetben élnek, nem az igazi szeretetben, hanem egy ilyen önző szeretetben, ami másokból erőszakkal akarja kicsikarni a figyelmet, az odafigyelést, megértést, erőszakkal akar szeretetet kicsikarni másokból, és inkább felhívja magára a figyelmet, mint sem, hogy szeretetről szóljon a dolog, az önzetlenségről. És amit mondtam az advent első vasárnapi prédikációban is, hogy ezt nagyon meg kell jegyeznünk egy életre, hogy szeretetet erőszakkal kicsikarni nem lehet másokból, szeretetet kierőszakolni nem lehet sem az Istenből, sem az emberekből, hanem a szeretetet kiérdemelni lehet. És itt az a nagy kérdés, hogy én mit teszek azért, hogy a szeretetet kiérdemeljem. És ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, és itt a nagy szeretet éhségben, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak kapni akarjunk, hanem adni is. Mit tettem én azért, hogy visszakapjam a szeretetet? Ugye, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal, szól a Bibliának az aranyszabálya. Tettem-e valamit azért, hogy engem őszintén szeressenek, vagy igazából csak elvárom, ki akarom erőszakolni a másikból a szeretetet? Nem mindegy, ugye, és ez egy fontos kulcs lehet itt az adventi szent időben. Témára nézek, és lássuk, hogy ő hogyan gondolkodik az adventről első emlékeid. Ugye Timeának speciális a helyzete, hogy neked van-e olyan emléked az adventről, ami még a megtérésed előtti, megkeresztelkedésed előtti? Volt-e egyáltalán szerepe az adventnek a te életedben? Te hogyan tudsz visszatekinteni a múltadra?
Hát amikor gyerek voltam, akkor körülbelül annyi szerepe volt az adventnek, hogy nem tudtuk, hogy adventnek hívják igazából. Tehát nálunk ilyen karácsonyi előkészület volt. És igazából gyerekként nekem arról szólt, hogy mint amit te is elmondtál, nagyon vártam, hogy ezt az adott ajándékot megkapjam, amit én már hónapokkal előtte nyilvánvalóan egyértelművé tettem a szüleim számára, hogy mit szeretnék. Aztán mondjuk ez így tartott, mit tudom én, alsó tagozatban, aztán utána ez nyilván egyre kevésbé volt fontos. Amióta pedig megkeresztelkedtem, azóta érdekes a dolog, mert úgy gondolom, hogy mindig is nekem az volt inkább fontos, hogy másoknak tudjak adni. Viszont észrevettem, és ezt azért jó pár éve tapasztalom, hogy nem mindenki, vagy nem jó módon próbáltam ezt megtenni. Tehát volt, hogy eltúlzó volt az ajándék, volt, hogy zavarba hoztam az illetőt azzal, pedig én tényleg tiszta szívből és teljesen önzetlenül gondoltam azt az ajándékot, és így végig kellett gondolnom, hogy akkor ez most az önző szeretet volt, vagy sem. Amit mondtál az előbb is, hogy és rájöttem, hogy volt benne része ennek az ajándékozásnak, ami elképzelhető, sőt, most már így visszagondolva biztosan arról szólt, hogy azt a szeretetet kapjam vissza, amit, vagy ilyen elvárt szeretetet kapjak. Nem magáért az ajándékért, hanem hogy egyáltalán felmerüljön az adott emberben az, hogy kimutassa a szeretetét irántam. Úgyhogy nekem egyébként az advent az ilyen elmélkedés, elmélyülés, elgondolkozás ideje, és ilyen számvetési is tulajdonképpen. Kicsit kapcsolódik ez az év végéhez, meg ami ebben nagy segítség, ugye az a rorátékon való részvétel, ami nekem mondjuk nehezebben megy, de megpróbálok, vagy most az idén megpróbálok legalábbis az utolsó héten mindenképpen részt venni az összesen, a többi sajnos nem tudok a munkám miatt, de az nagyon nagy segítség, főleg azért, mert ugye én a legkisebb gyermekem még egészen pici, és a misén való részvétel vele azért meg eléggé aktív, úgyhogy nem mindig tudok kellően odafigyelni a miséken, és itt arra retté megvan arra a lehetőségem, hogy a saját tempómban is a teljes figyelmemet oda tudjam fordítani a Jóisten felé.
És akkor vissza lépünk Krisztinához. Mik azok az adventi gyakorlatok, hagyományok, szokások, ami akár a családban nálatok, akár a te egyéni életedben megjelennek?
Az első az mindig az, hogy elkészítjük az adventi koszorút, most már ugye van a plébánián is lehetőség gyerekekkel, ez nagyon jó kis alkalom, így nyitjuk az adventet, úgymond. És akkor ugye az első gyertyagyújtás, most már csak édesanyámmal, minden szombaton gyertyát gyújtunk, illetve a zsolozsmát igyekszem bővebben egy picit már, mint úgyhogy nem csak az esti dicséretet, mert ugye a munkám miatt általában csak az, mert elég korán kezdek, úgy alakult az órarendem. És akkor ugye az esti dicséretet azt minden nap, illetve a kompletúriumot elmondom. Ezen kívül van egy kis lelki gyakorlatos könyv, minden éven más, mert van több is, hál' Istennek, és akkor kiválasztom az egyiket, ami adventről szól, és akkor szépen haladok a napok során végig elmélkedve. Tehát nagyon fontos nekem a Szentírásról való elmélkedés. El tudjak beszélgetni a Jóistennel, illetve figyelek azokra a nehézségekre, amiben küzdenem kell, hogy azokban haladjak előre, illetve most úgy megfogalmazódott bennem, hogy mi az amit szeretnék adni Istennek ebben az időszakban, és hogy több időt szeretnék neki adni, mert mondjuk abból van a legkevesebb, de mégis úgy érzem, hogy még adhatnék neki, és az időmből szeretnék. Tehát, hogy minél inkább megmutathassam neki, hogy szeretem őt is.
Hogy lehet ezt tanárként, osztályfőnökként, énekkarvezetőként és sok más feladat ellátójaként megvalósítani?
Amire akarunk, arra van szerintem. Úgy gondolom, hogy jó időbeosztásra meg lehet. Jó, természetesen, tehát elmondtad, hogy ugye az életállapotomat azt nem, hogy igazából egyedülálló vagyok. Tehát nekem nincsenek gyerekeim, nincs férjem. Így nyilván ez sokkal könnyebb, de mindig okosan beépítve az időbe meg lehet, és Isten segítségével ez mind megy. Tehát ő meg segít megteremteni az időt erre ezekre az alkalmakra. Megmondom őszintén, van olyan, hogy ugye nagyon sok feladatom van nyilvánvalóan zenészként a műsorokban, műsorok előkészítésében az iskolában, advent, illetve karácsonyi műsor, de előfordul a lyukas óráimban, a kis teakonyhában szoktam imádkozni a suliban. Tehát amikor időm van, nyilván nem tudom megtenni azt, hogy mindig ugyanabban az időben, mert lehetetlenség, ha éppen ugye hajnalba kezdődik az óra, nem hajnalba, de kora reggel, de ott szokott lenni általában a lyukas órámban ezeken a napokon a suliban. Egyébként pedig otthon este is van rá idő.
Nézzük meg most egy másik életállapotot, és akkor lehet tudjuk itt ütköztetni a dolgokat, és a kedves hallgatók is tudnak meríteni mindkét válaszból. Timi, te hogy tudod beosztani az idődet? Mi az, ami az adventben számodra fontos? Milyen gyakorlat az, amit te be tudsz építeni munka, három gyerek mellett? Mi az, ami számodra megoldható ezekben a napokban?
Hát erről beszéltünk már, hogy nekem ugye a úgymond rutinom, a reggeli rutinom az, hogy én azzal kezdem, hogy a telefonos applikációban szépen előveszem, és akkor az aznapi szentírási részt elolvasom, és nyilván amíg én készülődöm, addig a munkába menetelre, addig én ezen szoktam elmélkedni, és mindig olyan jó kis iránymutatásokat szoktam én ebből kapni, hogy mi várható azon a napon. Vagy ha nem is rögtön nyilván reggel, akkor a nap folyamán valamiért kapok valamilyen jó kis gondolatot hozzá. Ami közvetlenül az adventhez kapcsolódik, az ugye már túl vagyunk az első gyertyagyújtáson, és nálunk az a napi rutin, hogy esténként mi az adventi koszorúnál imádkozunk ilyenkor. Tehát ott mondjuk el a rózsafűzért a családdal, és akkor meggyújtjuk a gyertyát, és mi ott körülötte beszélgetünk még utána egy kicsit, már ha mindenkinek van hozzá kedve éppen, meg nem adott. Ezután, miután már mindenki lefeküdt aludni, vagy legalábbis elvonult a maga kis helyére, én még akkor szoktam imádkozni még. Úgyhogy nekem ennyi az, ami belefér, illetve hát, ha minden jól megy, akkor az utolsó héten már be tudok kapcsolódni a reggeli rorátémiségbe is.
Miért kell ez a várakozási időszak, hogy miért ragaszkodik az egyház ahhoz, hogy az évközi idő lezárásával ne rögtön a karácsonyba essünk, és akkor mondjuk akár két hónapig is ünnepelhetnénk a karácsonyt, mint ahogy az a boltokban is van, tehát látjuk, hogy októbertől már mindenhol karácsony van. Gyakorlatilag a halottak napja után már azonnal karácsony jön. Mi miért ragaszkodunk ehhez, vagy van-e értelme egyáltalán ennek?
Hát szerintem ezek ugye, amiket felsoroltál, pont ezen gondolkodtam, hogy ezek pótcselekvések. Tehát, hogy ezek a boltos dolgok, ezek a kereskedelmi húzások, ezek elősegítik az emberek pótcselekvéseit, amit ugye az elején mondtunk, hogy mindenki igazából az Istenre vágyik, de nincs konkretizálva ez a vágy, meg a szeretetre való vágy a szívük, hogy igazából mire vágynak, és akkor egy pótcselekvés, hogy ezt veszek, azt veszek, ide megyek, oda megyek. Ez mindenképpen támogatva van így a média és minden által. De azt gondolom, hogy az igazán értékes dolgokért szokták mondani, hogy meg kell szenvedni. Most ez egy elég kicsit érdekes példa.
A nagybőti gondolat, mert az advent után az is fontos.
De hogy igazából, hogy megszülethessen a lelkünkben Jézus, és az ő ajándéka, amit ő nekünk adni akar, ahhoz csendre van szükség. Csendre és türelemre, és egy készületre, egy párbeszédre Istennel, amihez idő kell, azt gondolom, és csend mindenek előtt. Tehát nekem ez is fontos része egyébként a készülődésnek, hogy csöndben legyek, hogy kevesebb zenészként is kevesebb zenét hallgassak, esetleg bármi ilyesmi. Hát szerintem ezért fontos az advent.
Szerintem azért fontos ez a várakozás, ez az adventi időszak itt az ünnep előtt, mert az ünnepi jelentősége a mai világban elveszni látszik. Ugye mindenhonnan azt halljuk, meg ezt súlykolja belénk a média is, meg mindenhonnan ezt látjuk, hogy minél többet vegyünk, tehát a külsőségekre biztat, vagy a külsőségek megélésére biztatnak minket, és szerintem pont ezért fontos felismerni azt, hogy a Jóisten nélkül semmire sem megyünk. Ne az legyen az elsődleges, hogy ugye, mint amit ugye már hallhattunk a prédikációidban is, hogy beessünk így a fa alá, és lehet, hogy csili-vili az egész lakás, gyönyörű a teríték, és nem tudom, milyen fenyőfa vagy karácsonyfa áll már ott előttünk, de ugyanakkor lélekben már nem érkezünk meg az ünnepre. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos lenne, hogy inkább ezt a részét próbáljuk megerősíteni, és amivel egyébként én is küzdök, amit az előbb is elmondtam, hogy az ajándékozás terén próbálok még inkább arra odafigyelni, hogy még inkább személyre szabott legyen a dolog, apróság, de olyat, ami megfelel ennek a kritériumnak, tehát hogy ne az legyen, hogy az illető, aki mondjuk kapja, az csak egy tárgyat lásson benne. Én nem szeretem az ilyen, le tudjuk majd ez ajándékok sorát című dolgokat, tehát azért én nem szoktam venni senkinek semmit, hogy le tudjam ezt a kört.
Talán záró gondolatként egy nagyon érdekes gondolatot hozhatnék, vagy hozhatok ide. Olvastam a miskolci református püspöknek a gondolatait, aki egy nagyon érdekes gondolatot hozott még advent első vasárnapján, amikor itt a város főterén meggyújtotta az első adventi gyertyát, pásztor Dániel református püspök úr, aki a következő gondolatot hozta, és talán ez idevág, és ezért is szeretném idézni, mert egy nagyon elgondolkodtató üzenet az övé, amit olvastam tőle. És ezt mondja, az a meglátásom, idézve a püspök urat, hogy mi magunk szeretnénk sokszor ünnepet gyártani magunknak. Éppen ezért aztán sok a csalódás, a keserűség, adventben és karácsonykor is, mert ha valami nem úgy sikerül, ahogy a készülődésben azt elterveztük, gondoltuk és elvártuk, vagy szerettük volna, akkor csalódottak vagyunk. Akkor úgy érezzük, hogy az ünnep, a karácsony, az advent már nem is lehet olyan, és nem is lesz olyan, mint amilyennek elterveztük. Mert mi akartunk ünnepet csinálni magunknak, de rá kell jönnünk, hogy nem nekünk kell az ünnepet csinálni, gyártani. Az ünnep a hozzánk érkező Isten ünnepe, aki Jézus Krisztusban földre szállt, nem nekünk kell tehát ünnepet csinálni. A készülés az, amit az evangéliumból olvasunk, amit teszünk, amit a Biblia tanításából hallunk, készítsétek az Úr útját, aki eljön hozzánk. Nagyon fontos üzenet ez, és fontos motiváció valamennyiünk számára, hogy most így advent harmadik vasárnapja felé közeledve, az öröm vasárnapjához közeledve, egyre inkább növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben, és hogy egyre inkább, amit az öröm vasárnapja is kifejez, hogy egyre inkább közeledünk karácsonyhoz, már itt van az ajtó előtt szinte a karácsony, ne felejtsük el, hogy itt nem azon múlik az ünnep sikeressége, vagy az ünnep nem azon áll vagy bukik, hogy tudom ezt megszervezni magamnak, hanem az ünnep azon áll vagy bukik, hogy megérkezik-e hozzám az ünnep igazi tartalma, az ünnep igazi üzenet, amiből egész esztendőben élnem kell, abból a szeretetből, ami a találkozáson múlik. Ahogy a pásztorok, bölcsek, királyok karácsonykor találkoztak Jézussal, hogy nekem is találkoznom kell vele. És ebből élek. Ez az igazi szeretet, amely nem egy önző, nem egy egoista, kihasználó, érdekekre épülő szeretet, hanem az igazi tiszta szeretet is. Sokaknak meggyógyulna a szeretet hiánya, hogyha a karácsonykor az igazi Isten szeretettel találkozna, nem pedig a saját érdekeire épülő szeretettel. Én erre hívok mindenkit, és erre bíztatok mindenkit, hogy keressük az Úr útját, készítsük azt az utat, amelyen megérkezhet hozzánk az ünnep, hogy az igazi szeretettel tudjunk találkozni, ami gyógyít, épít, és biztos úton vezet bennünket. Így kívánunk mindenkinek további áldott készülődést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.